A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Ki az ágyból hétalvok? Igen, biztos sokan voltak, akik várták az eredményeket, de ez nem mentség. Az élet nem áll meg. Ez csak egy választás volt. Ennyi, haladjunk tovább, nincs itt már most már semmiféle látnivaló. Úgyhogy vissza a munkaasztalok, munkaállomások, munkapadok, eszterga gépek, cipőfelsőrész készítő automaták mögé, mert ettől még Bulgária itt liheg a nyakunkba. Az eufóriát gyűrjük le, és a feladatokra koncentráljuk. Szólítjuk fel a Millás reggeli hallgatóit a Rádió Café 98.0 hullámhosszát felhasználva Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Van nekünk egy SMS, WhatsApp és Viber számunk is, 0630-6-98-098-0. Ide lehet mindenféle üzenetet írni, ami alkalmas a mi, vagy Ács Gábor, vagy bárkinek a bosszantására.
Igen, már itt van. Na, nem az én bosszantásom.
Az akkor az enyémre lesz.
A Gede nem volt szakszerű, tehát benn maradtak fel nem olvasott üzenetek a fapados rovatban pénteken, pedig mondtam neki,
írják
hogy...
ezeket.
Nem, ezeket nem. És ráadásul jó kérdések, úgyhogy már ezeket megpróbálom ugye mentegetni magamnak. Amúgy pedig, hol van a Czoller kollégina, elment szavazat újra számlálónak, vagy nem tudom, hova tűnt, mert...
Nem köszönt be még reggel, igen, aggódunk. Ez pótolja, ha hallja ezeket a szavakat, mert addig egy perc nyugtunk nincs, amíg ki nem derül, hogy van-e, vagy nincsen. 2024...
Az se lenne rossz tudni, hogy ki lesz a főpolgármester. Nyilván senki nem gondolta volna annyira szoros, hogy 101 néhány szavazat különbség van. Ebből természetesen újra számlálás lett. Nagyon izgalmasan alakult egyébként. Ezt már nem lehetett követni.
Ez már tény.
Hát az izgalmasság az, hogy...
Néhány... Nem, az, hogy az újra számlálják.
Az bejelentette Vitézi Dávid, igen, miután az utolsó pillanatban átfordult. Korább érdekes, hogy pont úgy jöttek az adatok, hogy egy komoly előny elkezdett fogyni, és a végére kijött az egál. Sőt, hát, mintha tudod, a foci csapat a utolsó pillanatra tartogatná az energiáit, és átfordítaná. Na mindegy, hát
de az Európa-Unió parlamentjébe fogunk küldeni 11 darab Fidesz-KDNP képviselőt, fogunk küldeni 7 darab Tisza párti képviselőt, és fogunk küldeni 2 darab DK-MSZP párbeszéd zöldek képviselőt. Ez azt hiszem, hogy újra számlás nélkül is tény.
Ez már biztos. Nem azt mondták, Feri, ez most így megvalósult.
Na, ennyit a helyi és az európai politikáról. Fogunk egyébként, mert hogy Európában jókora meglepetések születtek több országban is. Erről majd fogunk 7 óra után beszélgetni.
Sőt, rögtön van, ahol rögtön bukott is a kormány. Igen. Így a választás éjszakáján.
Fogunk beszélgetni ennek kapcsán Gálik Zoltánnal. a Budapesti Corvinus Egyetem docensével, hogy mi volt a meglepetés, milyen Európa képe vázolódik fel ennek a mostani választásnak a hatására. Na de akkor vissza a kaptafához, a rádiós műsorvezető kutya kötelessége, hogy elmondja, hogy 2024. június 10-e hétfő van, Isten éltesse a Grétákat és a Margitokat, akiktől elnézést kérünk, hogy egy kicsit kevesebb figyelem irányul a névnapjukra, majd jövőre, mert hogy a választásról fog mindenki beszélgetni, ma nem biztos, hogy az ő névnapjukról, de mi nem feledkeztünk el róluk. Aztán a magyar ügyészekről sem feledkezhetünk el, mert hogy ma van a magyar ügyészség napja, a szecesszió szerelmesei is a levegőbe csaphatnak zárt ököllel, mert a szecesszió világnapja is ma van, és ha mindez nem lenne elég, a kézművesek is ünnepelhetnek, mert hogy a kézművesség világnapja is ma vagyon. Illetve boldogok a haditengerészek és a hősi halált halt magyar matrózok, azok már nem annyira, de hogy emléknapjuk van 2016 óta. Miért? Mert hogy a Premuda szigetektől délre olasz torpedóvető motorcsónakok megtámadták és elsüllyesztették 1918. június 10-én a Szent István osztrák-magyar csatahajót, ahol 89 ember veszett oda, és filmre is vették, ezt meg lehet tekinteni, kérem szépen. És ha már itt tartunk a dátumoknál, akkor 1829-ben még egyszer, 1829-ben volt az első Oxford-Cambridge evezős verseny. Ez a szép hagyomány azóta is él, meg lehet tekinteni. Tehát, és még egy nagyon fontos dátum így az évfordulók közül. 1943. június 10-én szabadalmaztatta a golyóstollat Bíró László, amire olyan nagyon büszkék vagyunk, igazi hungarikumnak tartjuk, etc., etc. Születésnaposaink közül Apáczai Csere János erdélyi magyar filozófus, természettudós, pedagógus, szakírót emelnénk ki. 1625-ben született június 10-én, akkor nem sejtett, hogy a születésnapján Európa parlamenti választások lesznek, ezen biztosan nem filozofálgatott. Aztán Kafka Margit, magyar író, költő, róla is megemlékezünk majd aranyköpés rovatunkban, 1880-ban született június 10-én. Aztán Fülöp edinburghi herceg, ugye második Erzsébetnek a férjeként híresült el, 1921-ben született, ugye 2021-ben hunyt el, nem is olyan régen ő. Aztán Judy Garland, amerikai filmszínésznő, énekes, 1922-ben született, de nem Judy Garlandként, hanem Frances Ethel Gumm.
Hát, néven. Igen, azzal a névvel talán kicsit nehezebb lett volna érvényesülni, de igen.
Márkus László, Kossuth Díjas, magyar színész, érdemes és kiváló művész, 1927-ben született, június 10-én, jaj, de szerettem az ő játékát. Sajnos ugye 1985 óta már nincs közöttünk, viszont itt van nekünk Ernyei Béla. Jó egészséget, jó születésnapot kívánunk. 1942-ben született a magyar színész
és
író.
Nem tetted hozzá, hogy az ő játékát, illetve énekét is nagyon szereted. Igen. És élvezed.
Igen, hát mit tagadjuk ezt, és hát meg Csákányi Eszter játékát is. Ő Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő és érdemes művész. 1953-ban született, és ifjabb, most már ugye ilyenkor nem szokás ifjabbozni, ugye, de
igen, ezen
annyira legenda volt az édesapja Knézi Jenőnek, hogy ilyenkor azért
mikor veszi le az ember ilyenkor? Tehát, vagy
hát
ez hogy
most
működik?
Már szerintem, hogyha egyedül van, már nincs kettő azon a néven, akkor fölösleges.
Persze,
az előnév, gondolom én.
De hogy hány év után, vagy hogy gondolom, erre nincs semmi.
Na mindegy, Knézi Jenő, műsorvezető, vagy sportriporter, 1972.
Miután 72-es, tehát akkor a fiatalabb.
És na, ez nem egy szép születésnapi ajándék Ungár Péternek.
Szerintem nem boldogan ünnepli a születésnapját Ungár Péter, aki 91-ben született, és eredetileg geográfus. De hát most amúgy
Most mással foglalkozik.
Mással, igen. Most még politikus is.
Azt írja valaki, hogy nem jó a matek. 11 plusz 7 plusz 2, a 20 a 21-ből egy hiányzik. Azt írta valaki. Most ezzel mit kezdjek?
Hát nézd meg újra.
Ja, a Mi Hazánknak van egy mandátumon, de hülye vagyok, hát elfelejtettem
lejjebb
görgetni,
és mondtad,
levágta
igen.
Levágta a képernyőn. Bocsánat, Én tévedtem, Fidesz KDNP 11 mandátum, megy az Európa Parlamentbe. 7 képviselője lesz a Tiszának, 2 a DK-MSZP Párbeszéd Zöldeknek, és 1 a Mi Hazánknak. Elnézést kérek mindazoktól, akik.
De akkor tegyük
és köszönöm
ide,
azoknak, akik.
Tegyük ide a budapesti közgyűlés, mert az könnyű megegyezni, viszont ebből mindenki kombinálhat kedvére, hogy ebből milyen kormányzás lesz, meg kikivel, meg hogyan. Tehát Fidesz 10, Tisza 10. DK-MSZP Párbeszéd 7. Vitézi féle, Bagázs és Kutyák 3-3. Na ebből rakd össze, hogy mi lesz Budapesten. Nyilván nem tudjuk, tehát...
Igen. Munkás. Erre szokták azt mondani, hogy munkás.
Sok egyeztetéssel és kompromisszummal járó város irányításra lehet számítani. Teljesen változik az eddigi rendszer. Az nem baj. Mi lenne baj?
Hát, mert hogy akkor mindig sose az van, amit valaki szeretne, hanem mindig le kell faragni belőle. Apukám,
ezt,
én tudom,
ezt hívják demokráciának.
Igen, de én beleszaladtam olyanokba, akik visszaéltek most magánéletemben.
Ja, értem.
És civil szféra, és nagyon magán, úgyhogy nem akarom kifejteni, de ha visszaélnek a demokráciával, és nem lehet dönteni, meg nem tudom, szóval azért az nehéz.
Hát lehet, hogy lassabb lesz a döntéshozatal, meg ilyen tökölésnek tűnik majd sok minden, de hogy több érdek együtt működése kapcsán, meg sok-sok egyeztetéssel fog majd kormányozni az, aki kormányoz. Most meglátjuk, hogy ki lesz a főpolgármester. Valószínű, hogy Karácsony Gergely. Újra számolják a szavazatokat, de ez még nem hivatalos. Ezek. Emiatt nem tud teljesen hivatalos lenni. Egyébként reggel 6-ra derült ki, hogy akkor lett 100%-os csak a feldolgozottsága közgyűlési erőviszonyokat illetően. Nyilván az számított. Ebben már az van benne, hogy Karácsony Gergely, ugye a főpolgármesternek van egy helye a közgyűlésben, tehát azért is változott ez így meg. Minden esetre 10-10-7-3-3, ezt legalább könnyű tényleg megjegyezni.
Na, menjünk tovább. Nézzük a lapszemlét, de csak a muzsika után.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Nézzük, mit ír a magyar sajtó, kérem szépen. Hát természetesen a választási hírek uralják a magyar sajtót, úgyhogy ember legyen a gáton, az az Ács Gábor, aki ezen kívül valamiféle más irányba el tudja vinni ezt az egész lapszemlét. Hát én is zavarba vagyok, bevallom őszintén, mert hogy tényleg mindennek a címlapja arról szól, hogy ki hova jutott be, ki hova nem jutott be, úgyhogy na mit van, megvan, hát ez végre üdítő Népszava címlap. Eladósodnak a magyarok, miközben rekordokat döntögett a lakossági hittel, kártya, tartozás, beindult a lakáshitelezés is, erről ugye beszélgettünk talán múlt hét csütörtökön, de aztán a biztos döntés portára hivatkozva újra feldolgozta ezt a témát a Népszava. Oldódik a lakosság óvatossága, beindult a hónapok óta pangó lakáspiac és a lakáshitelezés, újra mernek eladósodni az emberek, befektetésekbe kezdenek, a költekezés jót tesz majd a gazdasági növekedés beindulásának. Ami rossz hír, hogy nem csak a hosszú távú viszonylag olcsó lakáshitelek, hanem a legkockázatosabb és legdrágább hitelkártya tartozások is emelkedni kezdtek, sőt a Magyar Nemzeti Bank szerint rekordot is döntöttek. Részletek a Népszava hasábjain olvashatóak hosszas keresgélés után.
Hát én akkor meg visszakanyarodok a hétvégéhez, és ritkán van az, hogy földob valamit a Google hírfolyam. Rámegyek, és nem tudom megállapítani, az oldal ez mi, ez ign.hu, vagy hu.ign.com, de egy visszatekintő cikk, és nagyon érdekes volt, 35 éves a Holdköltők Társasága, minden idők egyik legmeghatóbb felnövés története. Pontosan 35 éve, illetve a hétvégén, vagy talán a múlt hétvégén volt 35 éve, hogy Amerikában bemutatták a filmet, és ebből ennek a története hogyan készült, mekkora viták voltak, hogyan cserélgették a színészeket, illetve hogy jött be a rendező, kik jöttek, majdnem Robin Williams helyett. Nyilván az egész nem lett volna ilyen, hogyha nem Robin Williams van benne, és nem Peter Weir a rendező. Miket írtott ki? Például, csak egyet mondok, azt mondta a rendező, mikor már alakult a forgatókönyv, hogy nem kell, hogy a főszereplő irodalomtanár Keating beteg legyen, és azért álljon úgy a dolgokhoz, azért hirdesse úgy az irodalmat, mint valami csodát, és a teljes szabadságot és a saját értelmezések szükségességét, mert hogy neki már minden mindegy, hanem sokkal hatásosabb az, hogyha neki ez zsigerből jön, mindenféle, ha nem is kényszer, de már lemondás, már minden mindegy alapon. Szóval rengeteg érdekesség a filmről. Nekem ez volt egy érdekes élmény, olvasási élmény. Dr. Markó Gábor cikke ez. Szóval az a címe, hogyha valaki rá akar keresni, hogy 35 éves a holdköltöttársaság, minden idők egyik legmeghatóbb felnövés története, ó kapitány, kapitányom. Egyébként színházban is kiváló, ha valaki még nem látta. Bár szerintem már nem lehet, hogy most már éppen váltás van az Átriumban, és már gondolom, hogy már nem lehet nézni, vagy ami van, az már biztos.
Szombaton több ezren vonultak utcára Menorkán és Majorkán, hogy tiltakozzanak Ács Gábor és barátai ellen, azaz a tömegturizmus és a túlzsúfoltság ellen. A tüntetők szerint a magas bérleti díjak miatt a helyiek kiszorulnak a piacról, ami komoly problémát jelent számukra, a Sky News hírét raktam bele. A turizmus egyébként a Baleár-szigetek bruttó hazai termékének 45%-át adja. A tüntetők is egyik szervező azt mondta, hogy azt szeretnék elérni, hogy korlátozzák azok ingatlan vásárlásait, akik 5 évnél rövidebb ideje élnek Majorkán. És nem az az első, ilyen több ilyenről is hírt adtunk. Én szolgalelkűen mindegyikről be is számolok, hogy lássátok, hogy nem csak mi szívunk azzal, ha Ács Gábor utazik, hanem a Baleár-szigeteken is.
Én pont nem
mindenki kardjába dőlve.
Nem utazom oda, hova tömegek mennek. Úgyhogy ezzel pont.
De ezért még mész, mert akkor még te ott már azokat is kikészíted.
Nem, ha megyek ilyen helyekre, akkor megyek, amikor nincsen tömeg. Ez nagyon fontos alapelv.
Aztán félvezető háborúról ad hírt a Telex, az Egyesült Államok, Kína és Tajvan is harcol ebben a félvezető háborúban. Áprilisban 46,4 milliárd dollár értékben értékesítettek csipeket a világon, ekkora biznisz, ez 15,8%-os növekedés egy év alatt, és 1,1%-os havi növekedés, és ez az amerikai félvezetőgyártókat összefogó szövetség röpítette hírre, és egyébként ennek az elnök vezérigazgatója azt mondta, a globális félvezetőipar 2024 minden hónapjában két számjegyű éves növekedés ért el, viszont a haviszintű eladások idén először áprilisban emelkedtek. És hát ennek a félvezető háborúnak, ennek a piacnak a megszerzéséről ír Brückner kollega a Telexen egyik cikkében. Van-e még nálad valami, Gabikám?
Nem, most mindent leuralt a választás, úgyhogy most szerintem...
Akkor nézzük a tőzsdét. Az mindig mentővet jelent minékünk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Kérem szépen, a budapesti értéktőzsde úgy melegített a választási hétvégére, hogy 0,3%-kal emelkedett 69.879 pontig. Vegyes felvágott volt, mert az OTP-nek rossz napja volt, 0,4%-ot esett 17.410 forintig, de a másik három blue chip emelkedett. Nagyobbat a Richter 1,3%-kal 9.475 forintig. Aztán követte őt fej-fej mellett a MOL Telekom páros, az olajrészén 0,4% fölötti mérték 2840 forintig erősödött, a Telekom pedig 0,4%-ot megint csak 1026 forintig drágult, és kérem szépen, az Alteo vétette még észre magát nagy forgalomban, 8% fölötti mértékben tudott erősödni. Egyébként pedig hát azt is kell tudni, hogy jelen pillanatban olyan 391 környékén van a forint, tehát olyan nagyon nem rengette meg a választási eredményeket, vagy a választási eredmény nemzeti devizánkat, még ezt azért ide bigyeztettem, mielőtt átadnám Ács kollégának a szót, aki majd a külföldi piacokról fog beszélni nekünk.
Amerikában egy konszolidációs periódusba lépett a piac. Úgy tűnik, a rekordok hátán után a csúcsról enyhe ereszkedés látszott az index szintjén, kismértékű, de azért elég egyértelmű negatív nap volt, a napon belül is inkább lefele mentek pluszokból az indexek, de ha mondjuk azt nézzük, hogy háromszor annyi papír ára esett, mint amennyi emelkedett, azért ez jól jelzi, hogy ez most egy kisebb fajta korrekció, de hát mondom, néhány pont volt a mínusz összesen csak az S&P-ben, és a Dow Jones-ban is százalékosan alig kifejezhető a változása a Nasdaq-en, amelyik a legnagyobbat emelkedte idén, nagyobb a korrekció. Úgyhogy, hát ezt van ilyen, amikor csúcson vannak a piacok, meg döntenek néhány csúcsot, ez már önmagában indokolta volna, viszont azt is kézenfekvő volt mögé rakni indokként, hogy a kötvénypiacon a hozamok ismét fölfelé indultak, és ez a részvényeknek általában nem kedvező, úgyhogy így elég könnyű volt összerakni. A mém részvényeknél a GameStop-ot most 36%-kal ütötték meg, $29, de hát ez mennyit se ér köztudottan. Nem, itt nem számít az, hogy mennyit ér, hanem hogy ki mit szórakozik és tud elhitetni a mém mániában. Az egésznek a úgymond felbújtóját, a Roaring Kitty név alatt publikáló művészt most lehet, hogy kitiltják a tőzsdék környékéről, illetve indult egy ilyen kezdeményezés, de nem ez volt egyébként a probléma, hanem egyszerűen hát néha-néha szembe jön a valóság a GameStopnál is, például beszámol a pénzügy eredményeiből, ami nagyjából egy vicc ahhoz képest, ami az árfolyam van. Nem, az árfolyam vicc ahhoz képest, amilyen pénzügy eredményeket közöl, de ugye ez nem szokta megakadályozni abban, hogy fölpattanjon a néhányszorosára. Kisebb azért most már ez, meg kevesebben vesznek részt benne, mint amikor ez az egész kitört, de azért mindig be lehet mozgatni a mém részvényeket. Na mindegy, lényeg az, hogy most éppen egy jókora esés, 36%-os bukta volt a GameStopban pénteken.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, kérem szépen, akkor mindjárt jön Czoller Andi a hírekkel, és addig még a 0636-os 980980 SMS WhatsApp számra érkezett észrevételekből lehet tallózni, mert hogy igazából szerencsére közlekedési fennakadás, úgy értem, hogy komolyabb, mert nyilván van, ahol lezárások vannak, meg itt-ott-amott, meg talán jelzőlámpa hibát is láttam valahol, de szerencsére baleset nem történt. Van-e valami észrevétel, óhaj-sóhaj panasz, Gabikám, az üzenőfalunkon, amivel érdemes lehet foglalkozni?
Óhaj-sóhaj panaszt nem látok. Az elemzők mikor jönnek, mikor beszéltek velük, kérdés, azt nem tudom, mire értelmezők. Ja, hát az szerintem választása.
Hát a belpolitikai viszonyokat nem, azt nem ebből a műsorból fogjuk meg, vagy tudatni a nagy érdeművel, mert azzal nem foglalkozunk, de hogy Európa arcképét átrajzolta a mostani választás, arra 7 órakor sor fogunk keríteni, megígérem nektek. Itt van Czoller Andi is.
Az én arcképemet is átrajzolta tegnap.
Igen, nagyon úgy nézem, de hát ugye nem tapintatból nem akartam ezzel foglalkozni. Igen, ez is így
nem látszik.
De így a vörös fény is azért egy kicsit így jobban megvilágítja.
Meg tetszett várni a 3 órát, mire nagyjából körvonalazódott az eredmény?
Fél kettőkor.
Ne, nyúlkálja sebeibe.
Fél kettő. És akkor utána az ember ugye fel van pörögve, nem tud azonnal gomnyomásra elaludni. Hagyjuk.
Hát nehéz.
Nehéz a hírszerkesztők élete. Ezért irigyli mindenki Ács Gábort. Megjön, mond valamit, elrepül. Visszajön, megint mond valamit, megint elrepül.
Mert ezt a képet gerjeszted rólam, pedig ez nem így van.
De. Na halljuk a híreket.
Na már a Czoller is.
Mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7:04 jövünk is vissza a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, 2024. június 10-e van, a két műsorvezető pedig Ács Gábor, nyeld le, légy szíves, ami a szádban van.
Miről van szó? Jó, okay. 1000 éve megtörtént, kedves Mihálovics András.
0630-as 6-os 98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet üzeneteket írni. Na de most menjünk is tovább, az Európa parlamenti választásokról fogunk beszélgetni.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Nagy kérdés, hogy mennyire lesz más ez az Európa a mostani választások után, mint azelőtt volt. Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense fog talán erre a kérdésre felelni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát voltak földcsúszamlásszerű meglepetések Franciaországban, Belgiumban és talán Németországban is. Így sommázatként rögtön kezdjük ezzel. Mennyire változik majd Európa képe a mostani választások hatására? Hogy látja?
De közvéleménykutatásokhoz képest óriási nagy változások nem voltak, de az biztos, hogy átszíneződik Európának és az Európai Parlamentnek is a politikai térképe, ha nem is radikálisan. A centrumpártok, hogyha annak lehet mondani a néppártot, aki eddig is a legnagyobb frakciót adta, megtartotta, sőt növelte az előnyét a többiekkel szemben, és úgy néz ki, hogy a szocialistákkal és a liberálisokkal együtt, az úgynevezett Renew vagy megújulás párttal együtt sikerül majd azt a 407 fős többséget biztosítani a parlamentben, ami ugye 720 főből áll összesen, ami szükséges ahhoz, hogy majd válasszanak bizottsági elnököt, utána majd bizottságot, és utána pedig folyamatosan majd a törvénykezését az Európai Parlamentben biztosítani tudja a többségét ez a koalíció. De emellett ugye jelentősen megnövekedett a szélsőséges és elsősorban a szélső jobb oldalra adott szavazatoknak a száma, tehát megnőtt az a reformisták és konzervatívok frakció, ami eddig is jelentős számú képviselőt tudhatott magáénak, és most 70 fő fölött lesz, 72 fő fölött lesz, illetve az identitás is, ami pedig a még radikálisabb, szélsőséges ideológiákat képviselő jobboldali párt, valamint ugye ne felejtsük el, hogy az egyik legnagyobb vesztes az a zöld mozgalom volt, hiszen jelentős számú képviselőt vesztett, egyébként a liberálisokkal együtt 20 körül van a képviselők száma, amit elvesztett.
Hogyha nagy képet nézzük és számolgatjuk, akkor gondolom, hogy a Tisza párt a néppárthoz van kalkulálva, de mondjuk a Fidesz hova?
Ugye van egy olyan csoport, akik nem tartoznak sehová, ezt a csoportot gazdagítja most. Ugye körülbelül 45-en vannak ebben a csoportban, illetve hát vannak olyanok, akik nem is akarnak egyikhez sem, mert függetlenként indultak, ők 50-en vannak. Tehát van egy viszonylag nagy ilyen szürke zóna az Európai Parlamentben, és hát azért tegyük hozzá, hogy ez még nem végleges, ez a párt családhoz tartozás, hiszen elképzelhető, hogy az elkövetkezendő hónapok arról fognak szólni, hogy újra gondolják, hogy pontosan milyen frakciók fognak alakulni.
Mennyire biztos Ursula von der Leyennek az újrázása? Ő elég komoly győzelmi bejelentést tett, hogy megnyerték a választást, a néppárt az így is van, de vajon újrázhat-e?
Ez két dologtól függ, egyrészt az, hogy sikerül-e a parlamentben többséget kiharcolnia, ugye egyedül nem elég ez a néppárt, mindenképpen koalíciós partnert kell keresnie. Ahogy mondtam az előbb, a szocialistákkal és a liberálisokkal együtt 407 főt tudhat magáénak szavazatszámban, úgyhogy a 360-at meghaladná. Ez azt jelenti, hogy egy 40 fős többséggel lehetne kormányozni, de ez még azért nem lejátszott meccs teljesen, bár ugye azt tudjuk, hogy mind a szociálisok, mind a liberálisok támogatták az ő kampányát, és ezt ki is fejezték a győzelem után, hogy hajlandók lennének beállni. A másik lehetőség ugye, hogy a konzervatívok és reformisták felé nyitna Ursula von der Leyen, de viszont akkor elveszítené a támogatását a szocialistáknak és a liberálisoknak, akik viszont kifejezték, hogy ebbe az irányba nem szeretnének semmiképpen sem menni. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, hogy az állam és kormányfők, akik támogatják, ugye, és rá kell mondaniuk, rá kell bólintaniuk majd a jelölésre, hogy fogják őt támogatni. Hát itt azt kell tudni, hogy a 27 tagú Európai Tanácsban jelenleg 12 olyan kormány van, aki támogatná von der Leyennek a jelölését. Ugye ugyanabban a pártcsaládból származnak azok az államfők, illetve a kormányfők, de azért a többiek is támogathatják, tehát ezen a téren talán nagyobb szerencséje lesz.
Azt lehet tudni, hogy az Európai Unió működése a francia-német tandemnek az együttműködésen múlik. Hát mindenhol nagy meglepetés van. Ugye Macron elnök fel is oszlatja a parlamentet, előrehozott választások lesznek, illetve hát Németországban pedig a második legerősebb politikai erő a szélső jobboldali AfD lesz. Nagyon megváltozik emiatt Európa, vagy megváltozhat Európa emiatt? Akár csak az, hogy lelassul a döntéshozatal, hiszen az egyik fő erő, a francia ország, az ugye most magával lesz elfoglalva egy darabig.
Ugye ez biztos, hogy lesznek következményei, hiszen azért el kell mondani, hogy a Franciaországban a 27% fölötti eredményt, amit a korábbiakban ugye jósoltak, és meghaladó módon, és több mint kétszeresét szerezve a szavazatoknak nyert a Nemzeti Front. Emiatt írt ki ugye Macron választásokat. Ez azt jelenti, ha még nyernek is, vagy ugye ő azt reméli, hogy azért nem fognak nyerni a pár héten belül megrendezendő parlamenti választásokon, akkor is Macronnak a helyzete az nagyon sokat gyengült. Ugye 2 éve van hatalmon a második elnöki ciklusában, még 3 évig tudja ezt az elnöki ciklust vinni, és az úgynevezett kohabitáción, ami nem idegen a francia politikai rendszerben, amikor más színezetű az elnök és más színezetű a parlament, de sokkal nehezebb kormányozni benne, úgyhogy valóban itt gyengülés lehet. Németországban pedig hát a választás nagyon határozottan nemet mondtak a mostani koalíció munkája fölött, hiszen 30% körül nyert a SPD, ugye a CDU-CSU-nak a szövetsége, a kereszténydemokraták, és az alternatíva Németországnak, illetve a szocialisták, ezek csak 14% körüli eredményt értek el, és a zöldek is 5% körüli, tehát nagyon-nagyon leszerepeltek. Itt is változás várható, de ugye maga a kormány az tovább viszi a munkát, úgyhogy egyelőre ott változás nem lesz.
Mennyire változik meg Európa hozzáállása mondjuk az Egyesült Államokkal való viszonyhoz, illetve az ukrán háborúhoz? Ugye ez a két legfontosabb külpolitikai kérdés van most az asztalon.
Hát ha azt nézzük, hogy ugye az Európai Parlament munkájában nagyon nagy változások nem lesznek, hiszen azért tegyük hozzá, hogy a konzervatívok és reformistáknak a szövetsége is nagyban támogatta az Európai Parlamentnek a külpolitikáját, illetve annak az orientációját, hiszen itt azért a nemzetállamok azok, akik a végső szót mondják. Tehát ebben a kérdésben nagy változás nem lehet. Az Amerikai Egyesült Államok pedig nagyon sok függ majd attól, hogy mi lesz a novemberi elnökválasztásnak az eredménye, hiszen itt, ha Trump kerül hatalomra, akkor azért egy jóval nagyobb probléma halmaz alakulhat ki, amire reagálni kell majd, de egyelőre ennek még korai elő menni.
Akkor még 2 tényező, amellyel kapcsolatban föltenném, mennyire változik meg a viszony kezdetű kérdés. Magyarországhoz a viszony. Az elmúlt hetekben éppen arról olvastunk többet is, hogy egyre többen is komolyabban fontolgatják a jogállamiság betartását, betartatását, lehetővé tevő keményebb intézkedéseket, illetve a zöld vonalra, ha visszatérhetnénk, most ezzel azt jelenti, hogy a zöld pártok leszerepeltek, hogy az Európa az unió vezetésében is háttérbe szorul, a klímaváltozás elleni harc, a zöld vonulat, a kibocsátás csökkentésre fontos hangsúlyt tevő szabályozások? Lehet ilyen hatás, vagy ez kimondottan csak a pártpolitikai vonulat az, hogy a zöldek jóval kevesebben lesznek?
Hát akkor először erre válaszolnék, ugye valóban lehetséges, hiszen a zöldek ugye nem lenne tagja annak a koalíciónak, aki támogatja, bár formálisan vagy informálisan támogathatna a szocialisták, a néppárt, illetve a liberálisoknak a koalícióját. Én azt mondanám, hogy egészen biztosan lesznek változások, hiszen ez nem csak európai szinten, hanem látszik, hogy nemzetállami, tagállami szinten is problémája a centrumpártoknak, és ha finoman akarok fogalmazni, akkor itt vissza csavarják egy kicsit valószínűleg azokat a elképzeléseket, amelyek az elmúlt évben megfogalmazottak. Ugye van klímapolitikai célok 2030-ra, 2050-re az Európai Uniónak, tehát radikális nagy változás nem várható, de biztos, hogy finomabbak, vagy eltolják ezeket az időpontokat, vagy nem vezetnek be olyan intézkedéseket, amelyeket már be kellett volna, tehát itt várható egy ilyen eltolódás. Magyarországgal szemben pedig, hát ugye jelenleg egyedül vagyunk, aki ellen a hetes cikk szerinti eljárás folyik. Magyar elnökség lesz egyébként, úgyhogy itt lesz az alkalom arra, hogy ezeket a kompromisszumokat, amik szükségesek ahhoz, hogy a hetes cikk szerinti eljárást megkössük, azokat megszüntessék. Ugye ebben csak annyit lehet mondani, hogy óriási változás itt nem történt, se az Európai Parlamentben, sem várhatóan majd a tanácsi összetételben.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép reggel, további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.
Viszonthallásra. Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével néztük át, hogy mi változhat majd az európai politikában az európai parlamenti választások hatására.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Nyilván a főpolgármester választás a legizgalmasabb hír a fővárosból és környékéből, de és erről már mindent elmondtam.
Egy dolgot, egy szám maradt ki, hogyha valaki számolgatni akar, hogy 33 fős a közgyűlés, tehát ez igen. A 10-10-7-3-3, a többséghez 16 kell, és akkor ebből lehet kalkulálgatni, hogy Fidesz 10, Tisza 10, DKMSZP párbeszéd 7, Vitéziék 3, Kutyák 3, igen.
De hogy, ja igen, tehát hogyha... Mennyi kell? 16? Tehát, hogyha mondjuk 17, a Vitézi, 17. Dávidék és a Fidesz együtt mozog, akkor sem.
Az 13.
Az 13. Te még kell 3.
Igen, de a kutyákkal együtt is csak 16. Ellenben Tisza és Karácsonyék 17, de abban benne van a DK, akik között
akik
ugye...
meg ugye a Tisza mondta, hogy a DK-val nem akar.
De ügyek, ügyek mentén igen, Karácsonnyal, úgyhogy innentől kezdve mindenki számolgathat, érdekes.
Jaj, de biztos. Jó lesz. Na, viszont, hogy örvendjünk, és megint kicsit megpróbálunk mással is foglalkozni, nem csak a választásokkal, hát végleg bezár a CEU, barátaim. A CEU egyetemi tanácsa kezdeményezni fogja az intézmény licenszének visszavonását, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook oldal a CEU hírlevele nyomán. A tanács a döntést azzal indokolja, hogy egy jó ideje nem vett fel hallgatót a magyar akkreditációjú programokra, és ezért nem tud egyetemként működni Budapesten. A budapesti kutatóintézetek maradnak, és egyéb diplomát nem célzó képzéseiket is megtartják. Úgyhogy ennyit arról, hogy akkor most bezárt vagy nem zárt be, úgy bezárt. Egyetemként nem lehet oda járni, tehát bezárt. Aztán...
Bringa infrastruktúra fejlesztéseket ne jelentett be.
Már megint.
Hát itt nagyjából a fejlesztéses bejelentések azok értelemszerűen megszaporodtak a választás előtti héten, ez is még azt megelőzően történt. És azt mondja, hogy Irinyi József utcában kezdődtek el a munkák június 6-án, a Petőfi híd és a Karinti Frigyes út között a már meglévő kerékpársáv biztonsági sávjába, ha helyeznek el rugalmas elválasztó elemeket. Ugye a Dunaparti Bringa út felől Újpest központ vagy a Móricz irányába az elég sokat használt útvonal, lehet így biztonságosabban menni. Mindig dilemma, hogy akkor a Bartókon tekerjen az ember, ott nem annyira tűnik annak, vagy pedig ezt az útvonalat használja. Azt a 6. kerület infrastruktúráját fejlesztik Bajza utca több szakaszán, akkor egy 2 éve felújított gyalogos kerékpáros alagútnak köszönhetően a meglévő elválasztósávot meghosszabbítják a Bajza utcában, a Podmanicki utcai csomópont előtt, és ugyanilyenek kerülnek kihelyezés az Andrássy út és a Déli Báb utca közötti elválasztósába, és akkor lehetne még hosszasan sorolni. A 11. kerületben van még néhány a Bocskain is, úgyhogy ilyen apró bringás fejlesztések.
648 centin tetőzött a Duna szombat délután, vasárnap reggelre 7 centi tapadt, ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, de szombaton hideg front érte el az osztrák és a német vízgyűjtő területeket, számottevő csapadékkal, kinézünk az ablakon, lám, itt is számottevő csapadék van.
Nagyon rákezdett, most nagyon brutális, hogy tényleg mindenki óvatosan.
Így területi induljam. Átlagban jellemzően napi 10-25 mm valószínűleg a Duna és gyakorlatilag minden mellékfolyójának vízgyűjtőjén, tehát lassú lesz az árhullám levonulása a fővárosban, és a rakpartot egy darabig...
Igen, nyitva van, tehát ezt néztem, próbáltam is reggel, valóban nyitva van és működik.
Az apadás ütemét jelentős mértékben befolyásolja ez a plusz csapadék, újabb kisebb vízszintemelkedéseket okozhat majd. Budapestnél a rakpart szintjét újból megközelíti, el is érheti a vízszint a jövő hét, vagy mint ezen a hétnek a második felében.
De még nincs döntés arról, hogy le kell lezárni, vagy még ezt számolgatják.
Igen. Ez árvízi hír, és akkor kis gasztronómia, kis színes a végére. Unatkozik, szeretné megkóstolni, mit evett második Erzsébet királynő Budapesten. Hát erre is van lehetőség, mert hogy 1993. május 5-én díszebéden vett részt a brit királyi pár, és a nekik tálalt menüvel indul útjára a Hírességek menüi sorozat az idén 130 éves Gundel étteremben. Júliusban 10 napon át bárki számára elérhetővé teszi a koronás főknek feltálalt fogásokat. Nézem, hogy mik lesznek ezek. Hírességek menüi, úgy felolvasnék egy ilyen posírozott lazacfilés. Megvan, várjál. Azt mondja, hogy a galamb eszencia adta fel a leckét leginkább, mert hogy koronákat kellett minden fogásba bele applikálni a Kalla Kálmánnak, a Gundel akkori executive chefjének, és a főét és kézzel írták a menüt. Galamb eszencia az biztos volt benne, és kérem szépen, na, megtaláltam. Előételként házilag rózsaszínre füstölt vastag szelet lazac, fehér spárgával és zsájamártással. Ízes galamb eszencia követte ezt, melyben a levesbetét egy korona formájú sárgarépa volt. Főfogásként fonott borjú szűzet tálaltak a rozéra sütve, a húskoszorú közepén vadrizskörettel és két papírvékony sült krumpli koronácskával. A sor desszertként záró eperparfében pedig külalakra az igazi gyümölcsre hasonlított ez a fogás. A tetején ropogós tésztában sütött szintén aranykorona van. Hát ahogy én így elnézem ezeket a képeket, nekem, aki nagy étkű ember vagyok, ezek gyermekkórházi adagoknak tűnnek, de hát nem kell folyton zabálni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
No hát, nem fogunk unatkozni, inflációs adatok lesznek makrogazdasági fronton is, egyrészt Magyarországon, ami ugye minket húsba vágóan érint, másrészt Amerikában is lesznek inflációs adatok, az meg azért érint, mert hogy a Fed bármit csinál, az minket is érint, úgyhogy Epik Győzőtől tudakoljuk a kilátásokat, ő az OTP elemzési központ elemzője. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát melyik lesz izgalmasabb, a magyar infláció vagy az amerikai? Mert akkor azzal kezdjük, ami izgalmasabb.
Hát olyan szempontból nyilván az amerikai adatok lesznek az igazán piacmozgatóak. Ráadásul ott ugye Fed kamat döntéssel ugyanazon a nap jön ugye az inflációs adat, mint a Fed kamat döntés. És hát ugye azért lesz ez különösen érdekes, mert ugye azt várják az elemzők, hogy az előző havi 3,4% után ugyanúgy 3,4% lehet majd a az infláció az USA-ban, illetve ugye a kiemelten figyelt maginflációs mutató is csupán ilyen egy tizedet lassulhat ilyen 3,6%-ról 3,5%-ra, ami azért így egyértelműen megerősíthetné azt, hogy ugye Amerikában is azért elakadt ez a dezinflációs történet, ami pedig alapjaiban érinti ugye a Fed kamatpolitikáját. Ugye volt egy hosszabb periódus az amerikai adatok kapcsán, főleg konjunktúra adatok, amik az amerikai konjunktúra lassulásáról árulkodtak, és akkor a piacok már elkezdtek beállni idére két darab 25 bázispontos vágást, és hát gyakorlatilag ennek az egésznek ugye keresztbe tett a múlt pénteki erős amerikai munkaerőpiaci adat, úgyhogy most már inkább megint elkezdtek visszajönni a piaci árazások, tehát hogy egyet és egy kicsit várnak még, tehát a második kamat csökkentés az valamennyire elkezdett kiárazódni, és hát ugye egy ilyen helyzetbe jön majd ugye a friss inflációs adat, ami azért, hogyha mondjuk csalódás keltő lenne, akkor ugye ez megint megkérdőjelezheti, hogy a Fed akár idén elkezdheti a kamat csökkentését vagy sem. Tehát azáltal, hogy ez a múlt pénteki munkaerőpiaci adat azért megbolygatta azt a képet, ami az elmúlt néhány hétben kezdett kialakulni, ezért most én azt gondolom, hogy kifejezetten izgalmas lesz ez az amerikai adat.
Lehet meglepetés az inflációban? Ti hogy látjátok?
Hát természetesen mindig lehet, ugye ettől meglepetés. Hát én azt gondolom, hogy tartalmilag tekintve azért, hogyha az amerikai inflációra ránézünk, akkor azt lehet mondani, hogy a maginflációs komponens, de most már egyébként ez a teljes headline inflációra sem mondható, tehát hogyha ránézünk, azért azt lehet mondani, hogy most már jó pár hónapja, tehát nem egy-két hónapja, hanem inkább egy jó fél éve nem nagyon megy előre Amerikába a dezinfláció, tehát beragadt ez a történet. Ilyen szempontból ez egyáltalán nem megnyugtató az amerikai inflációs folyamatok tekintetében.
Oké, ez Amerika. Csónakázzunk át a pocsolyán, és nézzük meg a magyar inflációt. Nálunk is arra számít mindenki, hogy megakad a dezinflációs folyamat. Ti is ezzel egyetértetek? És ha igen, akkor mi lehet ennek az oka?
Igen, ugye, hát a magyar inflációs az ugye ma reggel jön, 8:30, és tehát nem, igazából nem sokára meg is tudjuk az adatot. Alapvetően az elemzői várakozás azt várja, hogy ugye az előző havi ilyen 3,7%-ról 4,2%-ra gyorsul az infláció. Ezzel a várakozással mi is egyetértünk. Tehát azt lehet mondani, hogyha ugye az infláció váltnak megfelelően alakul, akkor ugye ez most már a második hónap lesz egymás után, amikor emelkedik az inflációs mutató, hiszen ugye az előző hónapban 3,6-ról emelkedett 3,7%-ra. Tehát igazából úgymond ez a big picture-ben ugyanaz mondható el egyébként a magyar inflációról, mint egyébként az eurozónásról, vagy akár ugye, amit az előbb az amerikairól mondtam, hogy elakadóban van ez a dezinfláció, sőt, ugye most nálunk még azért egy visszagyorsulást is láthatunk majd nagy valószínűséggel, annak ellenére egyébként, hogy ugye ebben az adatban már benne lesz ugye ez a önkéntes korlátozása, vagy ez a régiós átlagnak megfelelőre visszavágott benzinár hatása. De általában véve egyébként azt lehet mondani, hogy ugye a magyar dezinfláció is ugyanazért lassul le, mint akár az európai, akár az amerikai, ugyanis azt követően, hogy ugye ezek a nagy, tehát a nagy inflációs sokkot okozó tényezők, ugye energia, élelmiszer, stb., ugye ezeknek nagyon gyorsan kifutott a hatása, ugye a földgázárak visszaestek, igazából az ilyen mezőgazdasági terményárak is már 2011-es szinteken vagy az alatt vannak, tehát, hogy ez gyorsan kipörgött a rendszerből, viszont az inflációnak a tartósabb komponenseiben azért úgy tűnik, hogy elkezdtek megemelkedni az inflációs várakozások, és ezek a tartósabb komponensek nem nagyon akarnak csökkenni, vagy legalábbis nagyon lassan, tehát gyakorlatilag az eddigi dezinflációt hajtó erők egyszerűen kifulladtak, és most nincsen, ezekből ugye a tartósabb komponensekből, ami beindulna, és akkor vinné tovább az inflációs folyamatot. És igazából ez, mondom, ez nem egy magyar specifikus jelenség, igazából az eurozónában, meg az USA-ban is egy hasonló történetet látunk, de hát nálunk most ez konkrétan azért egy érezhetőbb infláció emelkedés.
Igen, na most akkor, hogyha ez így van, akkor a jegybank, aki harcol az infláció ellen, mit fog tenni a kamatokkal?
Igen, mi azt várjuk, hogy évvégére 6,5%-ra csökken a kamatszint, ez ugye mostanihoz képest 75 bázisponttal alacsonyabb. Most azt nagyon nehéz megmondani, hogy a jegybank pontosan milyen stratégiát követ, hogy mondjuk júniusban vág még egy 50-et, és akkor majd az év hátra lévő részében valamikor egy 25 bázispontot, vagy esetleg már júniusban egy 25 bázispontra csökkenti a lépés közt, és akkor mondjuk szeptemberben meg az év végén még bevállal egy 25 bázispontot. Ezt nehéz megmondani, hogy mi lesz a pontos stratégia, de abban a tekintetben erős a vélekedésünk, hogy hogy 6,5% lesz az év vége.
Egyébként meg visszatérve az amerikaiakhoz, a Fednek is kamat döntő ülése lesz, de ott valószínűleg nem nyúlnak hozzá kamathoz, ugye?
Így van, ott ugye szeptemberre kezdték el beárazni az első vágást. Nyilván, hogyha kedvezőtlenül alakulnak majd az inflációs adatok, akkor nagy valószínűséggel ez kijebb fog tolódni, ez a szeptemberi vágás.
Oké, nagyon szépen köszönjük Győző az összefoglalót, jó munkát kívánunk!
Én is köszönöm, sziasztok!
Szia! Epich Győzővel beszélgettünk az elmúlt percekben, leginkább az inflációról, az amerikairól, meg a magyarról. 8:30 jön a magyar inflációs adat, és Epich Győző nem mellesleg az OTP elemzési központ elemzője.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Nagyon sokat beszélünk a mesterséges intelligenciáról, ebben az adásban is fogunk, ráadásul kettőször is, mert hogy a Heuréka élmény tudományos rovatunknak is ez lesz a témája, de most az üzleti célú használatról fogunk beszélgetni, ahol már van jó néhány példa, de sajnos a technológia megítélése még nem egységes a vállalkozók és a felhasználók körében. Ezért tűnt fel a Bilingo online számlázó legújabb kutatása, amely azt vizslatja, hogy a hazai vállalkozások milyen módon használják ezt a technológiát, mitől félnek vele kapcsolatban, és mit várnak tőle. 1000 kitöltő adott választ a felmérésben, úgyhogy mindenképpen érdekes ennek a megállapítása. Besztró Szabolcs, a Bilingo operatív és stratégiai igazgatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, vegyük végig a felmérés legfontosabb eredményeit. Egyáltalán képben vannak, hogy mi az a mesterséges intelligencia? Tudják, hogy mi minden köthető ez a technológiához?
Igen, alapvetően az volt a tapasztalatunk a kérdőves kutatás eredményeként, hogy a vállalkozók alapvetően már hallottak a mesterséges intelligenciáról, de alapvetően a tudásuk azért még felületes azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi mindenre is alkalmas és mire lehet használni. Nem idegenkednek tőle, értik, hogy mit jelent, értik, hogy ez egy változást fog hozni a közeljövőben, de még a napi használatban azért nem épül be, a napi nyelv használatban még nem épül be teljesen.
Milyen a megítélése ennek a technológiának? Pozitív, vagy inkább ilyen várakozó állásponton vannak a hozzáállás tekintetében a vállalkozások?
Ugye mi egy online számlázó cég vagyunk, és azért is kezdtük el kutatni a vállalkozók hozzáállását a mesterséges intelligenciához, mert mi magunk is ezen a területen fejlesztésekbe kezdtünk, és megoldásokat szeretnénk kínálni a vállalkozóknak, és kíváncsiak voltunk, hogy olyan ők ezt pozitívan fogják-e fogadni. Egyébként a feltevésünk az volt, hogy nagy a félelem a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, azonban ezt a kutatás nem igazolta vissza. Inkább azt gondolnám, vagy az jön ki a kutatásból, hogy pozitív a megítélés a mesterséges intelligenciának. Az a fajta félelem, amit szerintem a média is nagyon sokszor hangoztatott, vagy példaként hoz fel, hogy majd a mesterséges intelligencia egy ilyen terminátorszerűen átveszi az uralmat az emberek felett, ez a vállalkozói közösségben ez nincs jelen alapvetően. Vannak félelmék a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, egyáltalán nem érzik bár ilyen nagyon veszélyesnek az emberiségre nézve.
Ha már az aggodalmak szóba kerültek, legalább a nagy pozitív kép közepette, akkor az elveszi a munkánkat a mesterséges intelligenciához, hogyan viszonyul a magyar vállalkozói szféra?
Ez majdnem, hogy fele-fele arányban adtak pozitív és negatív visszajelzést ezzel kapcsolatban, de nem ez a fő félelem, alapvetően ez egy lehetséges félelem, de ez sem abból a szempontból, hogy az embereknek eltűnik a munkahelye, nem értik a vállalkozók, hogy meg fog változni a munkahelyeknek a struktúrája, vagy a munkafeladatoknak a struktúrája, változni fognak.
Bocsáss meg, hát egy vállalkozó szemszögéből ez inkább lehetőség, mint félelem, nem egyáltalán?
Egyébként
tehát, hogy
igen,
tud dolgozni, tehát hogy mint munkaadó, ha szemléli ezt, akkor ez neki inkább lehetőségnek tűnhet.
Abszolút.
Mik az előnyei a technológiának, erre rákérdeztetek-e?
Igen, rákérdeztünk, és értelemszerűen azt már ma is látják szerintem a vállalkozók, amit ezek a nagy megoldások elhoztak, hogy időt lehet spórolni a napi feladatok kapcsán, ugye már a mai EMI megoldások is lehetőséget adnak arra, hogy képszerkesztésben, szövegírásban, különböző dolgokban sokkal gyorsabban hajtsunk végre bizonyos feladatokat, ugye ez az elsődleges, hogy energiát és időt fog spórolni. A másik, hogy költséget is fog spórolni, mert lerövidülnek a munkafolyamatok, sokkal gyorsabban, kisebb befektetéssel elvégezhetők bizonyos feladatok. És van egy ilyen érdekes aspektusa, amikor egy kicsit társadalmilag kitekintve is a vállalkozók megfogalmaztak előnyöket, amiben azt gondolják, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban is a társadalmi folyamatokban fog majd egy nagy változást hozni, nem csak az individuális egyének életében, hanem kicsit társadalmi is át fogja formálni az életünket.
Félmondattal említetted, hogy nem elveszi a munkánkat volt a legnagyobb félelmük a vállalkozóknak, hanem micsoda?
Igen, volt három terület, ahol nagyon negatív volt a vélemény, ezekre is majd szerintem térjünk ki.
Igen, alapvetően a negatívok azok abból a szempontból voltak inkább megfogalmazva, hogy erősödik a fake newsoknak a szerepe. Értem szerintem a mesterséges intelligencián olyan üzeneteket, olyan akár videó, akár képtartalmakat lehet generálni, amivel félre lehet vezetni az olvasót. Ez az egyik. A másik ilyen igazán jelentős az volt, hogy talán valamennyivel növekszik az államnak, a hatósági szerveknek a megfigyelő képessége az állampolgárokra nézve, jobban utána tudnak járni, automatizált módon tudják esetleg követni az embereket. Ez még egy ilyen félelem, ami jelentősen felmerül.
Én ezzel meglepődtem, mert azt hittem, hogy nem látják át a technológiát, mert ez egy ilyen gyűjtő fogalom, de szerintem kevesen tudnák megmondani, hogy ez hogyan is működik.
Nagyon kevesen, alapvetően az 20% alatt volt azoknak a válaszadása, akik azt mondták, hogy ez egy bonyolult, átláthatatlan technológia, nem ez a félelem. Én azt gondolom, hogy alapvetően az AI-nak a felhasználói felülete is egyébként már annyira egyszerűsödnek, hogy gyakorlatilag egy ilyen egyszerű beszélgetés útján el lehet érni különböző eredményeket, egy képet szerkeszteni, vagy szöveget generálni, úgyhogy a megértése már egyre könnyebb, azt gondolom, mindenki számára.
Szuper! Az utolsó kérdés pedig az, hogy mi használják, és ha használják a vállalkozások, akkor mire használják?
Alapvetően az látható, hogy még igazán inkább a kreatív területeken használják a vállalkozók, itt is inkább az egyéni vállalkozók használják, tipikusan szövegszerkesztésre használják, képgenerálásra használják, információkeresésre használják, adatok rendezésére használják, komplexebb felhasználása egyenlőre még nem indult el, azok az eszközök még nem okvetlenül jelentek meg mindenki számára könnyen elérhető módon, de ezeken a területeken viszont már kimászt, ugye halljuk nagyon sokszor, hogy az egyetemisták is már a dolgozataikat ugye AI-jal generáltatják, ugyanígy a mindenféle szövegtartalmú marketing területeken is ez jelentősen megjelent már.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos összeállítás volt, hála neked, szép napot, jó munkát kívánunk!
Nagyon köszönöm, minden jót!
Beszró Szabolcsal, a Billing operatív és stratégiai igazgatójával beszélgetünk egy felmérésről, mely azt vizslatta, hogy a magyar vállalkozói szféra hol áll a mesterséges intelligenciához.
A kopasz úrnak kész a kávéja.
Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli kávé rovata hangzott el.
Esik eső, szép csendesen csöpő.
Ha csak csendesen esne, de...
Ilyenkor szokott Rúzsa Sándor a kocsmába bezörögni, hogy kocsmárosné bort hozzon az asztalra. A többit meg már nem mondom, mert nem PC. Szóval előkerültek a négykerekű esernyők, és megesett az első baleset is. A Hűvösvölgyi úton sajnos a Nagykovácsi út közelében irányonként csak egy sáv járható, aki szokott arra közlekedni, az most a fejéhez kap, mert hogy az nem piskóta rolád, az biztos annak a hatása.
Aztán bankdíler.
Igen, bankdíler. Szondi utca körút sarkán sárgán villog a jelzőlámpa, írja ő. Aztán a Rákóczi út, menj egyen lejjebb, kérlek, ott-ott. A Rákóczi út a Duna felé közepesen áll. Hát aztán árad a kocsisor, még egy ott is van. Menj oda-vissza, ahol voltál. Ott. Árad a kocsisor, a Hungárián eléggé telített volt már 7 órakor. Kérem szépen, aztán a mesterséges intelligenciához jött egy észrevétel. A legtöbb embernek egy nyomtatóval is meggyűlik a baja, hogyan gondolhatjuk, hogy képesek leszünk kordában tartani a mesterséges intelligenciát. Hát majd a kordában tartja saját magát.
Aha, az pont olyan.
Képzeld el, hogy a hétvégén lekasszáltam a mélegelőmet, a szomszédok óriási értetlenkedés. Budai külső kerület, golfpálya, simaságú gyepek, mindenhol én meghagytam burjánzani a Lólium perennét és barátait.
Mármint motoros kaszával,
motoros
vagy a hagyományos.
Nagyon elégedett.
Te megnéztelek volna egy hagyományosra.
Ja, hát azom is van, de hát olyan kicsi a terület, hogy azt meg se fenem, nem éri meg.
Ja, értem. Aha.
És azt kell tudni, hogy én elégedette hátra töltem, mert olyan esőzések vannak, hogy nem tudtam bele szuszakolni, mert ugye nem robbanó motoros, hanem elektromotoros fűnyíró áll rendelkezésemre. Viszont kettő megfigyelés, hogy elégedette hátra döltem, mondom, megnézem már a telefonomba, hogy hogyan is áll a részvételi arány. Az első hír, amit a pofámba tolta a közösségi média, hogy az egyik ismerősömet 45.000 forinttal büntették meg előttem 2,5 órával, mert ő is füvet nyírt, és Budapesten nem is lakott messze tőlem, úgyhogy csupa orosz rulett a fűnyírás. Most már Budapesten, azt kell mondanom. Képzeld el. A másik, hogy én nem tudom, mi van a csójánokkal, de olyan szinten csípnek, hogy még most is viszket a tenyerem, remélem pénzt fogok kapni, mert hogy én nem használok munkakesztyűt. Szóler Andit elvesztettük, nem érdekli ez a téma. Szóval nem használok munkakesztyűt, és puszta kézzel nagymamámat követve szedem össze a csóját, amiből van, hiszen mélegelő van, ott csóján is van. És nagyon zsibbad az öklöm, de az egész.
Rossz helyen tehát, fogod meg.
Igen, ezt én tudom, hogy hol kell, meg minden, megvan a szakmai ismeret erre, csak az a baj, hogy siettem.
Aha.
És néha összefogtam, vagy ott fogtam meg, ahol nem kellett volna. Na, hát ennyi egyéni szosz probléma után, mit nekem
bőszeli? Hol van az Andi? Olyan sötét van a stúdióban, hogy nem látom. Jó, csak egy kontúrt.
Pedig itt világítok, nem látod?
Most, hogy a piros a lámpa fölvillant, most már egy piros foltot látok valahol. De tényleg elképesztően sötét van.
Tiszta este.
De tényleg nem kell fény, mert most se? Mert nem. Hogy nem. A sötétben is tud hírt olvasni. Mindenféle lámpa nélkül. Ez tök jó, mert nekünk ez biztos nem ment volna.
Na, jöjjenek Szóler Andi hírei, aztán pedig adóvilág rovatunkban Franciaország. Micsoda vélet?
Hát a legjobbkor.
Franciaország.
Igazán történnek az események, úgyhogy pont jó, hogy most ismét Franciaország.
Tartsatok velünk, ilyen esős időben úgy sincs más értelme az életnek, csak Millás reggelit hallgatni.